Kedves gyülekezet, nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket. Mai délelőttünkön egy profétai könyvnek egy fejezetét szeretném veletek együtt áttekinteni. Nem egy hosszú fejezet, ezért mernék vállalkozni arra, hogy egy egész fejezetről beszéljünk. Ézsaiás könyvének egy fejezetét gondolnánk át, és ez pedig az 54. fejezet. Tehát keressük majd meg Ézsaiás könyvének 54. fejezetét. Mindösszesen 17 vers, tehát nem hosszú fejezetről van szó. Mondani valójában viszont nagyon különleges üzenetet közvetít a proféta, Isten különleges üzenetét, amelyből Isten különleges jellemét és szándékait is megérthetjük. Majd megfigyeljük ennek a szakasznak a kapcsolódási pontjait és azt a tartalmat, ami igazán bátorító lehet mindannyiunk számára. Szeretném majd, ha először elolvasnánk magát a fejezetet, és miután elolvastuk, megnézzük részleteiben ennek a mondani valónak a lényegét. A Ézsaiás könyve 54. fejezetét így olvasom, akik tudjuk, kövessük ezt a szakaszt. Újjongj, te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajuttál, mert többek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesítsd ki sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpityait terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, mint bal kézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfelejtkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje. Az egész föld Istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened, egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Búsuláson felbuzdultában elrejtettem orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó urad. Mert úgy lészemez nékem, mint a Noé özönvize. Miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Ó, te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való, íme ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak. Rubinból csinálom falat párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drága kövekből. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtettem a pusztítót is a vesztésre. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenet perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Nem tudom, a többetek részére lehet, hogy voltak ismerősebb szakaszok is benne, volt, amit többször szoktunk idézni, voltak ismeretlenebb részek is nyilván, de szeretnénk ennek az üzenetnek most megragadni azt a lényegét, ami annak akkor emberének is nagyon fontos üzenet volt, és a mi saját szempontunkból is igazán fontos és aktuális üzenet lehet mindenkinek. Mit olvashattunk ebben a szakaszban, hogy dióhéjban kéne összefoglalnunk, hogy miről is szólt ez az egyetlen fejezet? Ugye kicsit hivatkozni szeretnék az előtte lévő fejezetre, mert így fogjuk igazán megérteni ennek a lényegét. Ézsaiás 53. fejezetét szerintem senkinek nem kell külön bemutatnom, nagyon sokszor szoktuk idézni. Nálunk például ugye minden úrvacsorán elhangzik, nem tudom, nálatok felolvasásra kerül-e, de nálunk minden egyes alkalommal ezt a részt, 53. fejezetet mindig felolvassuk, mint a messiás szenvedésének történetét, az ő fogadtatását, az ő felőle való vélekedést, és mindazt, amit Isten jövendől meg az ő szolgálata által. És miután a Messiás személyében szemlélhettük Isten szándékait, a proféta áttér arra, hogy a kiválasztott nép és a választott emberek szolgálata által, vagy ennek szemlélése által adjon nekünk tanítást. Azért is különleges ez a szakasz, mert innen az 54. fejezettől kezdődően egészen a 62. fejezetig Ézsaiás könyvében egy külön szakaszt figyelhetünk meg, ahol egy olyan örömhírt, egy olyan bátorító üzenetet közvetít a próféta, amely pont azzal a szolgálattal kapcsolatos, amelyet akár az akkori kiválasztott nép, akár mi tudhatunk magunkénak. Tehát amikor szembesülünk mi is sokszor azzal, mert gondolom azért szembesülnünk kell, és az Isten szándéka is ez, szembesülnünk kell azzal, hogy Isten egy bizonyos szolgált elvégzésére hív minden egyes keresztény ember. Tehát a kereszténység soha nem öncélú, nem arról szól, hogy én vagyok, amilyen vagyok, hanem Isten határozott célra, határozott szándékkal hív el bármelyikünket. Tehát ebben nincsen kivétel. Azt is tudjuk a Bibliában, hogy ez a szándék nagyon világosan felismerhető, tehát amennyiben kutatjuk az Isten akaratát, kutatjuk a Szentírást, világosan megérthetjük az Isten szándékait. A saját életünkben azt is tapasztaljuk, hogy az Isten akarata nem mindig úgy zajlik az életünkben, és lehet, hogy akkor nagyon finoman fogalmaztam, azt mondom, hogy nem mindig úgy történik minden, hogy az Isten szeretné. És sokszor ebben talán az ember, mikor úgy igazán szembesül ezekkel, el is tud keseredni, hogy miért nem vagyunk azon a helyen, vagy miért nem azt a munkát végezzük, vagy miért nem úgy végezzük ezt a munkát, mint hogy az Isten ezt ránk bízta. De érdemes ezen a ponton mondjuk a Bibliának akár ezt a fejezetét is felidéznünk, pontosan azért, hogy ebben a helyzetben, amikor Isten szembesít bennünket, tehát nem arról van szó, hogy az Isten szőnyeg alá söpör dolgokat, vagy elkendőz dolgokat, az Isten nagyon világos képet alkot arról, hogy akár az adott nép, akár mi, éppen milyen helyzetben vagyunk. De ami az örömhír ebben, és ami a jó hír, az Isten soha nem állít meg. Olyan gyönyörűen fogja itt elénk tárni az ő szándékait, és az ő folyamatos és töretlen indítatását és munkáját arra, hogy bennünket odaállítson, ahova ő is szeretné, és ahol mi magunk is szeretnénk. Úgyhogy ebben a fejezetben ezzel fogunk szembesülni alapvetően. Mivel ért véget ugye az 53. fejezet, ezt még szeretném azért felidézni. Ugye, ha emlékeztek még ugye annak a záró szakaszára, ahogyan Krisztus maga sem tudhatta és láthatta ennek a munkának az eredményét emberként, hiszen akár ha az evangéliumokat olvassuk, akár ugye Krisztus keresztáldozatának körülményeit vizsgáljuk, akkor is látjuk, hogy szinte egymaga maradt Krisztus ebben a hatalmas munkában. Majdnem úgy tűnt, hogy eredménytelen ez a munka, de mégsem volt az, mert már itt Ézsaiás proféciája, ugye, ami körülbelül 700 évvel Krisztus földre jövetele és halála előtt hangzik el, már ott megjövendöli, hogy lelke szenvedése folytán látni fog, és igaz szolgálmia sokakat megelégít, és megelégszik ő maga is. Tehát itt is azt mondja, hogy sokszor látszólag ez a munka olyan, hogy nagyon eredménytelennek tűnik. És van olyan, hogy nem is csak látszólag, hanem tényleg eredménytelen. De ahogyan Krisztus, az Isten segítette ebben a munkában, és ahogyan ő végezte ezt a szolgálatot, és ha valaki ő aztán tényleg elcsüggethetett volna azért, mert ha valaki hitelesen mutatta be az Isten jellemét, és hitelesen adta át azt, hogy ki az Isten, és miért érdemes az Istenhez kapcsolni az életünket, és ennyi eredményt ért el, akkor mit mondjunk mi ebben a vonatkozásban? De pontosan Jézus Krisztus szolgálata az, ami bennünket is bátoríthat. Ugye nekünk már van olyan megadatott, ami még Ézsaiásnak nem, hogy mi már olvashattuk mondjuk az Apostolok Cselekedetei című könyvet, vagy Pál munkálkodását. Tudjuk, hogy milyen aratás volt annak a munkának a következménye, ami látszólag eredménytelen volt Krisztus életében is. Nézzük tehát meg ezt a szakaszt, amiről itt olvashattunk, és nagy jelentősége lesz annak, ahogy ez a szakasz kezdődik. Tehát az 54. fejezet, és tudjátok, hogy régen nem voltak azért fejezetbeosztások, nem voltak fejezethatárok, ez sem túl régi dolog. Tehát mindenképpen kapcsolódik az előző mondani valóban ez a szakasz. Így kezdődik, újjongj te meddő, ki nem szültél, és újjongva énekel, és kiálts, ki nem vajuttál, mert többek az elhagyottnak fiai, a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr. Mire vonatkozik, mit gondoltok ez a kijelentés? Miért szólítja meg És kit szólít meg igazából a proféta, amikor azt mondja, hogy újjong, te meddő. A kép egy kicsit olyan furcsa, nem? Tehát azt mondjuk, hogy hogyan jön ahhoz. Ha valaki meddő, az nem egy örömteli állapot. De mi ad okot újjongásra? Nyilván nem az az állapot, amiben éppen valaki abban a helyzetben van, hanem az, amit majd felvázol az Isten itt előttünk. Gondolom nem árulok el titkot akkor, ha azt mondom nektek, hogy ez a jelző, amit használ a Bibliánk, ez az akkori kiválasztott népre vonatkozik, az ő szolgálatuk eredményességére vonatkozik, de nyugodtan vonatkoztathatjuk a mai élő kereszténység munkájára és szolgálatára is. Miben jelentkezett az, hogy a kiválasztott nép szolgálata ilyen eredménytelen volt? Nyugodtan mondhatjuk, hogy az volt, mert nem túlzó ez a kijelentés. Ha belegondoltok arra, abba, hogy akár Ézsaiás korában, akár majd később, mert azért azt ne felejtsük el semmiképpen, hogy Ézsaiás korának nagyon sok jövendőlése foglalkozik azzal, ami majd a kiválasztott népre következik, pont amiatt az engedetlenség miatt, ami évszázadokon keresztül jellemezte őket. Itt is ezt tárja elénk Ézsaiás, hogy a kiválasztott nép is valahol nagyon félreértelmezte azt a munkát, azt a szolgálatot, amivel az Isten megbízta. Olvashatunk itt majd a következőkben, hogy mi lett volna Isten eredeti szándéka. És ezt igazából soha nem szabad szem előtt évesztenünk. A második, harmadik, negyedik versben ennek az eredménytelenségnek az ellentétét tárja elénk az Isten, és majd visszatérünk mindjárt az eredménytelenségre. Szélesítsd ki sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpítjait terjesszék ki, ne tiltsd meg, vagy igazi eredeti jelentés szerint ne tartsd vissza, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet, mert mind jobb, mind bal kézzel kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Próbáljuk meg ezt elhelyezni Izrael történetében, ezt az egész kijelentést. Mire vonatkozhat, mit gondoltok erről? Hogy? Nagyon jó, igen, igen. Az alapgondolat mire vonatkozik? Mit jelent az, hogy sátorod helye? Hova helyezzük ezt, hogy mit jelent Izrael egyében sátorod helye? Nem, ez itt nem. Ez itt nem. A környezet, így van. Tehát gondoljatok arra, hogy miért vezette ki Isten Izraelt Egyiptomból, milyen céllal vezette el őket Kánaán földjére. És bár ha megmondom, akkor be is tudjuk azonosítani, nyilván Kánaán földje lett volna ez a bizonyos sátor, amit Isten Izrael népének készített. Mit jelent az, hogy hajlékaidat terjesszék ki, kárpityait terjesszék ki, szélesíts ki sátorod helyét? Istennek milyen szándékát jelzi ez, mit gondoltok? Igen. Mit jelent ez egy kiválasztott nép esetében, hogy kiterjeszteni az ő lakóhelyét? Mit jelent ez? Egyértelmű, ugye? Így van. Tehát, ha Isten elhívja a választott népet, nem abban az értelemben hívta el őket, mint ahogy aztán ők évszázadokon keresztül ezt értelmezték, mi vagyunk Isten kiválasztott népe, ide aztán senki ne jöjjön, minket aztán senki ne zavarjon ebben, mi egy idilli állapotban vagyunk, Isten ígéreteit élvezzük a gyönyörű tájat, az áldásokat, minket ebben senki ne zavarjon. Hát Isten nem ezért hívta a népet, hanem azért, hogy ez a bizonyos sátor, kérdezem is tőletek, meddig kellett volna Isten szándéka szerint terjedni ennek a jelképes sátornak? Így van. Az egész világot magába kellett foglalni. Ezért mondja az Isten üzenetét, szélesíts ki sátort. Ne gondold azt, hogy te valami különleges kiváltságot élvezel azért, mert te bárkinél jobb lennél. Azt mondja Isten, nem, neked feladatod van. Te találj az Istenre, élvezd az Isten áldásait, igen, de azért, hogy tovább is hathasd azokat. Az Isten ismeretét értsd meg, ki az Isten, és milyen szándékkal keres meg téged, és milyen szándékkal keresi meg azokat, akik még nem ismerik őt. Ha Izrael életében erről szólt a történet, akkor mit ismerhetünk föl a saját életünkben ezzel kapcsolatban? Ugyanez a szolgálatunk, ugye? Valahol, ha párhuzamot húzunk, ugyanez. Isten azt mondja egy elhívott keresztény embernek, hogy ha az én utaimon jársz, ha engem megismersz, és mellém adod az életedet, én elhívlak egy olyan szolgálatra, ami által másoknak is ugyanezt adhatod, másokat is megismertethetsz ezzel, és valóban lehetünk mi is így jelképesen is, hogy mind jobb, mind bal kézzel kiterjedünk, és magod, azt mondja, tehát a leszármazottaid, az örökség, népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Tehát Isten szándékai ebben a vonatkozásban az idő kezdete óta azonosak. Ugyanaz volt a kiválasztott nép esetében, ugyanaz a mi esetünkben is. Igen ám, de hát ugye itt jön a valóság, itt találkozunk a valósággal, hogy az ószövetségi nép nagyon helyjel közzel töltötte be ezt a szolgálatot. Vagy engedelmeskedtek az Istennek, vagy legtöbbször nem engedelmeskedtek. És én azt gondolom, hogy akik erre rájöttek idővel, mert ugye a proféták üzenete nem mindig volt azért hatástalan. Nagyon sokszor nem találkozott megértéssel, ugye Jézus Krisztus maga mondja, és ugye, hogy a ti atyáitok hogyan viszonyultak ahhoz az üzenethez régen. Hát üldözték őket, és ugye minden eszközzel próbálták elhallgattatni őket. De amit ebből a versből, ebből a négy versből is felfedezhetünk, az, hogy az Isten szándékai nem változtak meg. Az Isten világosan látja, hogy az ő népe milyen helyzetben van. De mi az, amiről biztosít bennünket? Az, hogy az ő céljai nem változtak meg. Ő bennünket is, ma is, akármilyen helyzetben legyünk, akármilyen eredményes vagy eredménytelen is a szolgálatunk, az Isten még mindig azt üzeni nekünk is, hogy ezt a munkát velünk és általunk szeretné elvégezni. Nem tudom, érzitek-e már ebben azt a különleges örömhírt, ami benne foglaltatik, mert azért valljuk be őszintén, ha ezzel szembenézünk, és tényleg úgy hitelesen vizsgáljuk ezt a dolgot, tehát nem állítunk ki magunkról egy ilyen szép színes képet, ami nem igaz. Az első, ami nekem a figyelmet felkeltette ebben a szakaszban, az, hogy az Isten kitartó szándékkal keresi azokat az embereket, akiket ő erre a szolgálatra hívott. Tehát nem mond le rólunk, nem mondja azt, hogy annyi idő óta keresnek benneteket, annyi idő óta jó lenne, hogyha már tényleg az életeteket átadnátok. Nyilván az Isten nem mondja azt, hogy ez így jó van, ahogy van. Pontosan így van, így van. Tehát az Isten, mi van ebben az igében is benne? Az Istennek az hosszú tűrése és kegyelme, kitartó munkája, hogy biztosítja a lehetőséget. Tehát ha belegondoltok, ez egy óriási dolog. A mi számunkra is. Tehát az Isten egyrészt szembesít bennünket azzal, hogy hol vagyunk, és ugye ahogy az idő telik, ahogy a történelem halad előre, látjuk a körülöttünk lévő világ változását, nyilván bennünket is sürgetőleg hat ránk, hogy valamit azért most már tényleg jó lenne, mert azért tehát, ugye most a negyedéves biblia tanulmányunk témája is majd ugye az úgynevezett hármas angyal üzenetnek a miben léte és ugye a kifejtése és a képviselete. És ugye itt is, már most az első tanulmánynál is szembesültünk azzal, hogy nekünk nagyon jól meg kell értenünk az Isten szándékait, az Isten céljait. Nem mindig másokra kell vonatkoztatnunk ezeket a dolgokat, hanem alapvetően nekünk kell ezekkel azonosulni, nekünk kell ennek a kapcsolatnak létrejönni az Istennel, mert ha létrejön, mondhatnám így nektek, hogy ha élő kapcsolatunk van Krisztussal, ahogyan Pál mondja, ez a dolog szorongat bennünket az Isten szeretete, akkor nem is fogjuk megtenni azt, hogy ülünk a babérjainkon, vagy a tojásainkon, bocsánat, mindegy, melyik kifejezést használom, hanem késztet bennünket, a belülről késztet az Isten arra, hogy ezeket továbbadjuk és továbbadjuk. De ez önmagában már egy olyan kijelentés, amivel az Isten bennünket bátorítani akar. A következő versektől egy olyan képet használ a proféta, amit több ószövetségi proféta is használt, egy más megvilágításból mutatja meg ennek a kapcsolatnak a problémáit. Ugye így olvassuk az 5. verstől fogva, mert férjed a teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, az egész föld istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. És ugye itt a következő vers már mint következményt vetíti elő ennek a kapcsolatnak a hiányosságait. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Búsulásom felbuzdultában elrejtettem orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja a megváltó Urad. mit akar ez a kijelentés sorozat mondani nekünk, amit itt olvashattunk? Milyen kapcsolathoz hasonlítja Isten és az ő népe, vagy az ő választottainak kapcsolatát? Mit mond? Mert férjedet a teremtő. Milyen kapcsolat ez? Egy házassági kapcsolat. Mit mond utána? És ugye itt olvashattunk ilyenről is, majd olvashatunk később ugye az ifjúság gondjairól. Elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Talán emlékeztek rá, hogy Hoseás próféta könyvében találhatunk a második fejezetben egy igen hasonló és igen kifejező képet arról, hogy milyen viszonyban volt az akkori nép az ő Istenével. Ezért is mertem nektek mondani, hogy az elhívás azt jelentette Izrael népének esetében is, amikor megkötetett ez a bizonyos szövetség, ugye az Egyiptomból való kivonulást követően, Isten egy ilyen jellegű kapcsolatra hívta el az övéit. Arra, hogy egy hűséges, olyan szeretett kapcsolat lehessen Isten és az őt választók között, mint amilyen egy jó házasságban egy férj és egy feleség között van, egy hűséges, egy bizalommal teljes, egy valóban gyümölcsöző kapcsolat. Igen, ám, de hát annak ellenére, hogy Isten ezt ígérte az ő népének, és az ő részéről ez töretlen volt mindvégig az idők folyamán. Izrael nem egészen így tekintett erre a kapcsolatra, és valljuk be őszintén, hogy a mi életünkben is vannak ezen a téren hiányosságok. Az az érdekes az egész történetben egyébként, hogy az Isten minden egyes alkalommal, amikor ezt a jelképet használja, az ő hűségére, az ő szeretetére appellál, amit valahogy mégis az ő társa nem igazán akar megismerni és megérteni. Csak részben teszi magáévá, csak részben gondolja ezt át, és pont ez az oka annak, hogy ez a jelkép egyáltalán előkerül, a hűtlen asszony jelképe a házasságban előkerül, ebben a kapcsolatban. Ugye Isten úgy jellemzi az ő népét, mint akik rendelkeznek a legnagyobb szeretettel, a legtöbb áldással, semmi nem indokolja azt, hogy bármilyen módon hűtlenek legyenek. Tehát nincs meg az alapja annak, hogy a választott nép, vagy akár egy keresztény ember Istenhez hűtlen legyen. Mégis az ember, vagy a választott nép választja a hűtlen asszony, vagy ugye én olvastam egy kommentátot, elég durva kifejezéssel használja, azt mondja, hogy a szerető feleség helyett Izrael népe inkább a szajha szerepét választotta. Nagyon kifejező a mondat, de gondoljatok bele, hogy az Isten szemében az a hűtlenség, amit Izrael lelki értelemben követett el, és amit tegyük tényleg őszintén kezünket a szívünkre, mi valóban mindig hűségesek vagyunk lelki értelemben ahhoz az Istenhez, aki egyedül érdemes arra, hogy az ember hűséges legyen hozzá. Szóval itt azért nagyon komoly dolgokkal állítja szembe az akkori népet és bennünket is ez az ige szakasz. Többek közt azzal is, hogy Isten számtalan helyen kijelenti azt, hogy ő féltőn szerető, vagy ha más mai modern kifejezéssel fogalmazzuk meg, ő egy féltékeny Isten. Nem abban az értelemben nyilván, ahogy egy földi kapcsolatban féltékeny valamelyik a párnak valamelyik tagja, hanem abban az értelemben, hogy Isten nagyon jól tudja azt, hogy hol vezet az, amikor az igaz Isten tiszteltet, az igaz kapcsolatot az ember felcseréli egy hamis vallásnak, egy hamis Isten tiszteleti formának a követésére. Az Isten, mivel Isten, nagyon jól látja azokat a következményeket, amik ebből fakadnak. Az Isten nem azért kéri és, hogy így mondjam, követeli meg az embertől a hűséget, vagy akár a néptől is, mert egy ilyen féltékeny ember, aki azt mondja, hogy csak engem és senki mást. Az Isten nagyon jól látja azt, amit mi nem látunk. Azt, hogy ezeknek az utaknak mi a következménye, ugye erről valamelyikötök szólt is itt az előbb. A következményt látja az Isten előre, ezért próbál bennünket visszatartani. De lehet a nép is, és lehet az ember juthat olyan helyzetbe, hogy annyira konok lesz ezen a téren, hogy az Istennek mind több és több eszközt, vagy mind több és több oldalról kell megközelíteni az embert, és bizony megengedni az életében olyan eseményeket, amelyek nem kellemesek, de ez még mindig az Isten kegyelmének a része, annak a része, hogy Isten megpróbálja visszavezetni az övéit magához. Amikor arról beszél Ézsajás 7.-8. versben, egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. milyen eseményt jövendől meg itt Ézsaiás próféta, amit gondoltok erről? Így van, ez a babiloni fogság. Ugye ekkor már ugye bőven ott van, hogy Izrael elvétetett, pontosan az ő paráznasága miatt Izrael országa. Ugye tudjátok, az asszír történet, Ézsaiás kapcsán már erről beszélgettünk veletek is együtt. Ez a 700-as évek vége, 600-as évek eleje. És itt már világosan megjelenne Isten, hogy muszáj az életükben megengedni olyan nehézségeket, ami által még az Isten mindig megpróbálja őket vissza. Mert tudja, hogy lesznek olyanok, akik erre hallgatni fognak. Azt is látja az Isten, hogy nem teljes létszámmal fog a nép hallgatni, nem lesz olyan, hogy mindenki megtér, és mindenki az Isten útját fogja járni. De az Isten mindent megtesz azokért, akiknél van még reménység. És pontosan az a reménység benne, hogy gondoljátok be, ez a profécia körülbelül 100 évvel azelőtt hangzik el, ahogy a fogságra vitel megtörténik. Vagy aki esetleg ott a fogságban is szembesült ezekkel a dolgokkal, milyen bátorítás jelentett neki az, hogy az Isten ezt előre megjövendelte évtizedekkel előtte, hogy mi fog történni, és nem csak a történéseket jövendíti meg az Isten, hanem elénk tárja az indokokat is, hogy miért engedi meg ezt az Isten. Kilencedik, tizedik verset nézzük meg a következő szakaszban. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize. Miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Mit jelent ez, hogy mert úgy lesz ez nekem, mint a Noé özönvize? Egyébként más fordítás úgy adja ezt vissza, hogy úgy lesz nekem, mint a Noé napjai. Mi történt a Noé napjaiban? Mi jellemzi, amikor Noéra gondolunk, mi az, ami először eszünkbe jut? Igen, az önvizés, hogy az emberek összegyűjtés, ez az Isten szándéka. Így van. Azt mondja Isten, hogy ugyanígy gondol az övéire ezentúl is, amiként akkor mit jelentett a szivárvány szövetség? Azt, hogy a megmaradókkal az Isten egy ilyen típusú szövetséget kíván kötni. Egy ilyen hűségre épülő szövetséget, ahol a megmaradók teljes szívükből követik az Istent, és teljes szívükből az Istennek élnek. És mi ennek az egésznek az alapja? Ez a legcsodálatosabb dolog, ez a tizedik vers. Nem véletlen szoktuk mondjuk ebből a szakaszból ezt a legtöbbet idézni, és szoktuk ugye bátorító igeként, vagy keresztség igeként is másoknak adni. Mit mond? Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő Urad. Érdemes ízlelgetni ezt a kijelentést egy kicsit. Mire épít Isten? Mire építi a bátorítást és a reménységet az emberek részére?
Kijelentette a szövetséget velük emberek.
Így van. És mit jelent az, hogy Isten köt szövetséget az emberrel? Így van. Hogy az Isten azt mondja, hogy ha én valamit kimondtam, az úgy van. És úgy marad. Így van. Ez úgy marad. Mit mond? A hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek. Hát ezek azért elég szokatlan dolgok. Így van. Tehát látunk azért ma is rendkívüli eseményeket. Azért ilyet még nem láttunk, hogy a hegyek eltávoztak volna. Ekkora földrengés még nem láttunk. Még láthatunk egyébként, nem tudom, tehát ez még előttünk áll. De azt mondja Isten, még ha ez megtörténne is, mert történnek különleges dolgok, mi az, ami biztos? Mi az, amire egészen biztosan lehet építeni? Békességem szövetsége és irgalmasságom tőled el nem távozik. Egyébként gondoljatok bele, hogy ha ezt átültetjük most az új szövetségi korba, amikor Jézus Krisztus megszületett erre a földre, milyen üzenetet küldött az Isten az angyalok által az akkor élőknek. Pontosan, amikor Jézus Krisztus megszületett. Mi volt az üzenet lényege? Mit mondtak? Mit hirdettek az angyalok? Így van. És a földön békesség az emberek felé, ugye így mondja az igazi szöveg, az emberek felé jó akarat és békesség. Amikor Jézus Krisztus szolgálta vége felé, tanítványaitól búcsúzik, a 14. fejezetben, János evangéliumban, mivel búcsúzik a tanítványoktól, emlékeztek-e? Ilyen szépen keretezi az egészet, ugye? Jézus Krisztus születésével a békesség szövetséget kínál az Isten, de ez mindenkorra jellemző egyébként. Azt mondja Jézus, amikor én már nem leszek veletek, az én békességem szövetsége veletek marad. Nézzétek meg az Isten szándékait. Nekem a szívemet annyira megbelengedte egyébként, szóval szembesülünk sok mindennel. Tehát én azt gondolom, ha tényleg őszintén vizsgáljuk a saját életünket, meglátjuk azt, hogy akár az egyéni életünket, akár a gyülekezet életét, vagy akár mondhatjuk a kereszténység életét, és azért nagyon-nagyon nyomokban van az, hogy mi az Isten útját járjuk, és tényleg ez a szövetség minden tekintetben megfelel az Isten elvárásainak. De azt mondja Isten, hogy jó, ha ezt felismerjük. Nem baj, ha ezt felismerjük, de arról se felejtkezzünk el, hogy az Isten nekünk pontosan azt ígérte, hogy ha erre a szövetségre megtanulunk építeni, és ugye erre megint csak találunk az új szövetségben egy nagyon-nagyon jó példát. Ugye Máté Evangélium 7. fejezetének végén, amikor Jézus a bölcsembert és a balga embert jellemzi, ugyanezt tárja elénk. Mire építed az életedet? A saját elképzeléseidre, a saját gondolataidra, vagy a saját magad által jónak tartott dolgokra, vagy amiről úgy gondolt, hogy jó, vagy azt mondod, hogy az Isten ígéretére, magára az Istenre, mint kősziklára építesz, és ha ezt megteszed, azt mondja Isten, akkor ez így megmarad, akkor marad meg igazából. Megy tovább a gondolat, és ugye most picit ugranék, mert ugye ez a következő két vers, ez már a végeredményre irányítja a figyelmünket. Nézzetek meg, hogy milyen szépen, ilyen, mondhatnám is, ilyen blokkokban tárja elénk Isten az ő szándékait. Ugye először azt mondja, hogy ez a kapcsolat helyreállhat, lehet valóban egy boldog, örömteli, élő kapcsolat az Istennel, olyan, mint egy jól működő házassági kapcsolat. Lehet egy olyan kapcsolat, amelyben az ember megtanul Istenre építeni, és azt is elénk tárja az Isten, hogy milyen eredményei lehetnek ennek. Tehát nem csak azt mondja Isten, hogy ez mind helyreállhat, és szükséges is, hogy helyreálljon. Azt nem tettem hozzá, hogy ha ez nem áll helyre, az tragikus mindannyiunk számára, ezt mindannyian értitek és gondoljátok, hogy ennek a kapcsolatnak meg kell lennie. Mert ha ez nincs meg, akkor baj van. De azt mondja Isten, hogy akkor nézzük tovább. Mi ennek az eredménye? Ezt a 11-12-et majd a végére hagynám. Mit mond a 13. versben? És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, ne gondolj nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelek hozzád. És ha összegyűlnek, teszem hozzá zárójelben ellened, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtettem a pusztítót is a vesztésre. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellenet perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgájának öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr, és utána jön majd a 11-12. vers, hogy mi az az igazi öröksége, amikor azt mondja Isten, hogy ő ezt a bizonyos mennyei templomot építi ezekből a drága kövekből. Azt mondja Isten ez hakaszon. Még mindig a bátorítás. Minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Tehát minden fiaidra egy ilyen általános értelmet kell értenünk. Ez a héber kifejezés arról szól, hogy minden egyes leszármazott. Tehát minden egyes valaki, és ugye itt mivel Sionról, Jeruzsálemről, Izraelről van szó, a lelki értelemben is érvényes ez a kijelentés. A lelki Izrael minden egyes tagja, az Úr egy tanítványa lesz külön-külön. És ugye ebben erre már az Ószövetségben is van ígéret, Jeremiás proféta könyvében, senki nem tanítja az ő atyafiát, ismerjétek meg az Úrat, hanem mindjárt az Úrtól tanítottak lesznek, emlékeztek erre a szakaszra. Az Istennel való szövetség pontosan erről szól. Mindenki. És mit mond? Nagy lesz fiaid békessége. De aztán rögtön helyre is teszi ezt a dolgot, nehogy azt gondoljuk, hogy amikor az Istenre találunk, akkor onnantól kezdve semmilyen problémánk nem lesz, és semmilyen nehézség nem fog érni az életünkben bennünket. Sőt, annál inkább fog bennünket érni sok minden megpróbáltatás, mert amikor az ember elszakad az addigi bűnös életétől, ténylegesen elszakad, ténylegesen övé lesz az Isten békessége, ez minden esetben kiváltja az ördögnek a haragját, és nyilván azoknak a haragját, és akiket ő eszközül föl tud használni. Nem véletlen, mondja a következő vers, hogy igazság által leszel erős, vagy így is mondhatnánk, hogy igazság által erős leszel. Ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Én azt gondolom, hogy olyan világot élünk, amikor fognak azért olyan rendkívüli dolgok történni, amelyek megrémisztik az embert. Tehát még most ugye csak elméletben ismerjük azokat a történéseket, amik ugye előttünk állnak az emberiség történetének ebben a szakaszában, ennek az árulásaként. De amikor Isten azt mondja, hogy azért olyan idő lesz, ami nagyon megpróbáló idő lesz, akkor számolnunk kell azzal, hogy itt nem egy ilyen kis egyszerű megpróbáltatás és ilyesmi fog történni, hanem azt mondja, hogy ki fog váltani egy olyan ellenkezést az, ha ez az Istennel való kapcsolat megvalósul, és ennek az eredményeképpen tényleg abban a szolgálatban fogunk munkálkodni, amelyre az Isten hívott bennünket, ki fog ellenségeskedést váltani, de megint jön az Isten, és azt mondja, hogy nem kell itt megállnunk. Számítsatok arra, hogy lesz ilyen. Számítsatok arra, hogy ez a békesség nem egy külső békességet takar. Ez egy igazi belső, Istenre alapozott békességet takar, de ennek a külső történései nem ilyen könnyűek lesznek. De mit mond? Ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Ha már a hármas angyal üzenet hirdetéséről beszéltünk, ugye ennek a kifutása is az lesz, amikor majd ez a dolog nagyon élesen jelentkezik, hogy akik ugye ezt a bizonyos torz üzenetet hirdetik, és a torz istenképre és a torz vallásosságra próbálnak tömegeket rávenni, azok nyilván minden eszközzel megpróbálják majd elhallgattatni azokat, akik a valós Istent valós módon és Istennel való kapcsolat által hirdetik. De ez a 16. verse egy picit olyan félreérthető, ahogy önmagában nézzük. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtettem a pusztítót is a vesztésre. Hogyan kell ezt értelmeznünk? Nyilván nem azt, hogy az Isten pusztításra teremt bárkit is. Ezt a jelentést elvethetjük. Az Isten itt nyilvánvalóan arra hívja fel a figyelmünket, hogy az emberek, mivel emberi módon fogják az emberi igazságot képviselni, emberi módon gondolkodnak arról is, hogy hogyan fogják ezt élményre juttatni. Ők abban a tudatban vannak, hogy nagyon sokan vannak, nagyon nagy hatalmuk van, nagyon nagy erejük van, és bármit megtehetnek. És az Isten azt mondja, hogy igen, csak egyet felejtenek el, hogy én teremtettem őket is. És ha én azt mondom, szabok egy határt, hogy eddig és ne tovább, az Isten mondja ugye teremtéskor is, annak senki nem állhat ellen. Se ember, se démon, semmilyen teremtett lény. Ha az Isten azt mondja, hogy eddig mehetsz és nincs tovább, ott nincs appellát. Ott nem mondhatja az bárki, hogy majd én magasabb leszek az Istennél. Mekkora bátorítás, ezt gondoljatok bele. Hiszen olvasunk az utolsó idők eseményeiről, hogy olyan megpróbáltatás lesz, ugye pont a mai Biblia tanulmányban olvastuk, és én bátorítok is mindenkit, hogy olvassuk. És jöjjünk el ide, mert nagyon jók ezek a beszélgetések. Azt mondja, hogy szabályosan életmentő dolog lesz Jézus Krisztus megjelenése, mert az embernek az élete fog egy hajszálon függeni, olyan mértékű támadásnak lesz kitéve az ember akkor, hogy minden pillanatban az élete egy-egy hajszálon függ. De mit mond az Isten? Mindenkit én teremtettem. Ha én azt mondom, hogy itt meghúzok határt és meg vagy oltalmazva, senki nem lépheti túl ezt a határvonalat. És még meg is erősíti a Jóisten. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. És minden nyelvet, mely ellenet perbeszáll, kárhoztatsz. Mit jelent ez a rész? Nem csak fizikai jellegű küzdelemnek lesz kitéve Isten népe, hanem azt mondja, hogy amit tapasztalunk is. Hát ha a hazugság fejedelme az, aki irányítja azt a munkát, ami folyik ugye Babilon részegítő borának továbbadására, akkor itt azért tömegével fognak olyan hazugságok megjelenni, vagy olyan rágalmak megjelenni, olyan intrikák megjelenni az Istent helyesen képviselőkkel szemben, amivel megpróbálják ezt az embereket lejáratni. Megpróbálják hitelteleníteni őket, megpróbálják megcáfolni ezt az igazságot. Mit mond Isten? Minden nyelvet, amely ellened perbeszáll, kárhoztatsz. Ha az Istennel, az Isten lelkével vagyunk kapcsolatban, nem fognak tudni legyőzni bennünket ilyen értelemben sem. Csak arra vigyáznunk kell, hogy ez az embert azért, tehát csak jut eszembe erről a gondolatról, hogy elődeinknek az egyik bukását pont ez jelentette, ezért vetették el a 87-es üzenetet, mert olyan mértékben birtokolták az elméleti igazságot, hogy bárkivel leálltak vitatkozni, azt, bocsánat, simán legyőzték egy-egy ilyen szópárbajban. Olyan úgy tudtak érvelni, viszont valami hiányzott, amit az Isten itt nagyon komoly feltételként mond. A Krisztussal való kapcsolat, Krisztus megismerése, ez nagyon szükséges hozzá. És mit mond? Ez az Úr szolgáinak öröksége és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr. Honnan van az ember védelme, és honnan van az ő igazsága? Isten maga. Én. Mi volt annak az üzenetnek a lényege, amit hirdetnünk kell az embereknek? Krisztus a mi igazságunk. Ugyanezt tesz tárja elénk ez a szakasz. És aztán ugye a 11-12. Versekre utaltam már, hogy ezt a végén szeretném, hogy beleilleszteni ebbe a gondolatmenetbe. Nézzétek meg, milyen csodálatosan a lépésről lépésre, ahogy mondta, is ilyen blokkokban tárja elénk az Isten azt, hogy ő hogyan oltalmazza az övéit, hogyan készíti fel az övéit, és milyen eseményeken vezeti keresztül őket ahhoz, hogy valóban azt a munkát végezhessék és célba érjenek. És azt mondja a végén, hogy aki tényleg így jellemző, hogy ó, te szegény szélvésztő, hányt vigasztalás nélkül való, hát tényleg egy olyan helyzetbe kerül az ember, amikor tényleg ide-oda csapódik, nem, nyilván nem teológiai és lelki értelemben, hanem tényleg egy folyamatos küzdelemben vesz részt, amikor azt mondja Isten, hogy én ilyen fix helyre építelek be téged, egy ilyen, ahogy írja is ebben szép képben, hogy ólomporba rakom köveidet, zafírokra alapítalak, rubinból csinálom falat párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drága kövekből. Az Isten azt mondja, hogy ez a jutalma mindazoknak, ez a végső jutalma mindazoknak, akik ebben a küzdelemben, ebben a szolgálatban így vesznek részt. És bátorítson bennünket is az, hogy amikor Isten ezeket így elénk tárja, azért teszi, hogy egyrészt szembesüljünk azzal, hogy az Isten szándékai nem változtak. Ami abból a szempontból jó hír, hogy annak ellenére sem változtak, ahogyan mi sokszor ezekhez hozzáállunk. De ha megtanulunk az Istenre hagyatkozni, és ebben a munkában fogunk részt venni, olyan elképzelhetetlen áldásokban részesít bennünket az Isten, és nyilván ne csak anyagiakra gondoljatok, lelki tapasztalatok, az Istennel való közösség békességének eredménye, az, amit az ember tényleg a szívünk vágyakozik rá. Azt mondja, Isten, megadom nektek. Még mindig veletek akarom ezt megcsinálni. És én kívánom is mindannyiunk számára, hogy akár ezt a fejezetet, de ha van kedvetek, ugye végigolvashatjátok ezt a 9 fejezetet, amit mondtam is, hogy egy ilyen igazi örömhír és bátorítás mindenki részére. Kívánom mindannyiunk számára, hogy ragadjuk meg az Istennek ezt a kegyelmét, hogy még mindig velünk akarja ezt véghez vinni. És menjünk és vegyük el az Istentől ezeket az áldásokat olyan értelemben, hogy ne távolodjunk az Istentől, ne gondoljuk azt, hogy az Isten nélkül ezek a mieink lehetnek, hanem hogy létrejön ez a kapcsolat, és ennek az áldásoknak mindannyian részesei lehessünk. Ámen. Mennyei Atyánk, áldott Istenünk! Hálásan köszönjük azt a nagy szeretetet, amelyet akár az ószövetségi nép iránt, irántunk is, és minden egyes olyan ember iránt kifejezel, akiben bármilyen reménységet látsz arra, hogy megtalálja az utat hozzád, létrejön ez a kapcsolat. Köszönjük Istenünk, hogy nem hagysz bennünket abban az állapotban, amelyben sokszor vagyunk. Bátorítasz bennünket, hogy a te szándékaid változatlanok. Te nem tévedtél akkor, mikor bennünket hívtál el erre a szolgálatra, de azt is láttatod velünk, hogy abban a helyzetben, amiben vagyunk, nem tudjuk betölteni ezt a munkát. Segíts Istenünk, hogy megragadjuk irgalmadat, hosszú tűrésedet, kegyelmedet, hogy megváltoztathass bennünket, hogy létrejöjjön ez a kapcsolat, hogy megértsük, mit jelent benned élni és veled együtt munkálkodni. Add meg ezt nekünk, Urunk, mindannyiunknak, hogy ez a reménység ne csak reménység legyen, hanem élő valósággal változhasson mindannyiunk életében.
Hálásan köszönjük mindezt Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.